Ne jöttünk ide Bokor Katalinnal a kamrába, mutassa meg, mit vannak a polcokon.
Paradicsom és ivólevek, a mustok, lekvárok a kis üvegekben, befőttök.
A befőttjeit meg az ivóleveit, mivel édesítik?
Nálam csak egy édesítőszer van alkalmazva, a méz. A befőtteket, mikor már majdnem kész van, akkor teszem bele a lekvárnak ugyanúgy, és tudom, hogy egy kicsikét károsodott a méz, de nincs neki ártalma.
Látom, hogy a gyógynövények külön üvegekben vannak.
Igen. Az menta, az orbánfű, van citronfű, cickafark, ott pedig fent vannak az a szalványok. Szilva, körte, alma, barack.
A gyógynövényeket termeli, vagy pedig így gyűjtik puszta szabolcson?
Nem, ez mind a kertből van. De voltunk Pétervásárán, Egerves Rabotalján beadást tartani, onnan hoztuk az orbánfűt, a férjem felment a hegyoldalba, és ott szedte.
Valami egészen furcsát látok én itt. Itt van egy gyümölcsös tál, a gyümölcsös tálban almák, és át vannak verve szögekkel. Olyan, mint valami szobrászati kompozíció.
Az áldott állapotú anyukátnak legjobb, ha 12 vasszöget tesz egy almába, egyik reggel és másik reggel vagy este megeszed.
A vas hiány miatt?
Leggyorsabban pótolja a vas hiányt, és minden káros mellékhatás nélkül
nem roglik el az íze?
Nem. De még valamit szeretnék mutatni. Ugye mindenki a drágaságról beszél. Én a bolygazdaságban zsákban megveszem a szójababot, és magam nadarálom.
Szójaliszt.
Igen, és magam nadarálom, és ebből készítek tejet, és ebből készítek tejfölt, meg túrót, meg körözöttet.
Hogyan?
Tehát most ezt megfőzném vízbe. Én 15 percig legalább főzöm, minimum szép csendesen lassan. És amikor átszörjöm, ami megmarad, azt kiturmixolom fokhagymával, piros paprikával, étolajjal. Igen, vagy kiturmixolom mézzel, mazsolával, kókusszal, egy kis darabolt asszalgyümölcsöt, diót bele, édeskrémnek, nagyon szeretik a gyerekek.
És ez egészséges szója, ez nem génmódosított?
Ez még nem génmódosított. 110 forintból 10 liter tejet csinálok minimum, és egy nagy csomó körözöttet, tejfölt.
És a szójatej milyen finom?
Én nagyon szeretem, jobban szeretem, mint a diótejet.
Jó, azt hogy kell csinálni?
Hát a diótejet csak úgy, hogy nekem van egy botturmixom, beleteszem a kis pitléjébe a diót, kiturmixolom természetesen sűrű, és utána átszűröm, fölhigítom olyan, mint a tej, és mézet bele is megisszuk. A búzát daráljuk, és hogy ebből sütjük a kenyeret, teszünk a nokedlébe, az is barna lesz.
És akkor tényleg alig kell járni a boltba.
Nem járunk a boltba. Nagy bevásárlást megcsináljuk is.
És a húsliből lesz a feltét?
Én életemben nem ettem egy gram hús sem. Én nem is tudom, milyen az íze, de hát nagyon sok mindent. Fasírtukat lehet készíteni, feltétet krumpliból, kaffióból, gombából, szójából. Nagyon változatosan lehet étkezni húsmentesen. Meggyőződésem, hogy a mindenevő emberek, akik azoknak tartják magukat, sokkal egyhangúbban táplálkoznak. Húsleves, kirántott hús, főtt hús, pörkölt.
Előfordul, hogy ide jön valaki önhöz, és azt mondja, hogy Katalin, mindenféle tanácsokat ad nekem, hogy hogy egyek, de hadd nézzem már meg a kamráját, hogy maguknál hogy is van ez.
Igen, volt egy házaspár, két ilyen 6-7 éves kislánya, és a férfi mondta, pedig már este sötét volt, hogy Katalin, megnézhetnénk a spájzát. Hirtelen meglepődtem egy kicsit, és mondtam, hogy természetesen. Soha el nem felejtem a férfit, a Balaton környékéről voltak, azt tudom, hogy összecsapta a kezét, és ránézett a felesége. Na látod, anyukám, hát mi is ezt meg tudjuk csinálni. És akkor rám néz a férfi, azt mondja, tetszik tudni, mind a két mama most nagyon sopánkodik, hogy mi lesz velünk, mert vegetárián sok lettünk, és most nem lóg a kolbász, a szalonna, a szalámik a spájzban, de hát ezt mi is meg tudjuk csinálni.
Önhöz azért jönnek az emberek, hogy étkezési tanácsokat kapjanak. Egy újfajta életmódot ajánl.
Hát tessék nézni, először is születésemtől fogva, ezt tanultam édesanyámtól. Sokan voltunk, nem szaladt az orvoshoz, tudta, hogy ha megfázunk, mit kell tenni, vagy ha lázasok vagyunk, mit kell tenni. Hetedik gyermeke vagyok a szüleimnek, és édesanyám áldott állapotban volt velem, amikor Erdélyből átjöttek Békés megyébe Mezőverénybe lakni. Én decemberben születtem meg, 1941-ben, és ők májusban jöttek át, mire már egy éves voltam, a hitünk miatt édesapámat elvitték.
Milyen hitnek arád?
Reform adventista, és édesanyám ott maradt a 7 gyerekkel, mert én rám a kis testvéreim vigyáztak, mert ő ment a nagyfiúkkal dolgozni, és édesanyám azt vette észre, hogy kelevények vannak a testemen. Elvitt az orvoshoz természetesen, kihűlt a csont.
Nem vigyáztak magára a testvérei, vagy mi történt? Nem
vigyázott rám, és egy hatalmas diófa volt az udvaron, és mindig aláültettek, hogy ők is játszhassanak. Bekerültem a Gyulai kórházba, fél év múlva közben összeoperálták a bal csípőmet, csontbeavatott vettek ki, és a arcom egy kicsit, és fél év múlva azt mondták édesanyámnak, hogy háború van, halottaskodó nincs, mindjárt haza, mert egy-két nap az élet is meghalok. A jó Istennek más célja volt velem, hogy mégis megmaradtam. Nagyon szegény szülő gyereke voltam. Édesapám talán 5 éves volt, amikor hazajött.
Hadifogolytáborból?
Igen, és tehenetőre vigyáztam, és a szülőbe is már, amikor tudtam, nagyon voltam, segítettem. Tehát sok fizikai munkát dolgoztam, amellett, hogy a lábom össze volt darabolva. Nagyon sokat fájt a lábom. Jó tanuló voltam nagyon. Országos versenyzőnek voltam. Bejelentve 58 vagyos és gépírásból, és hát ugye én születésem óta szombatünneplő vagyok, én nem mentem el, kidobtak az iskolába. Na de azért a lelkiismerete az igazgatójának megvolt, mert vizsgára visszahívott. TSZ-be kezdtem az életet, mert sehol nem tudtam másképp elhelyezkedni, és megint nehéz fizikai munkát dolgoztam sokáig, illetve 2 évig, mint fizikai munkáig, de utána 100 embernek voltam bérelszámolója, és naponta 40-50 km-t kellett kerékpározni oda, ahol az emberek dolgoztak. 68. április 8-án újból lefűrészeltek kakasszéken egy tojásnagyságú csontot, akkor már kívülre vésték a csípőmet.
Ez is egy csontdaganat volt?
Ez is egy csontvastagodás csontdaganat. Szeptember 1-ére elküldtek a Hébízi Állami Kórházba gyógyulni, erősödni, már nem jártam mankóval, már kisbot nélkül is tudtam menni, és a Balog István főorvos úr engem ott mesztelen forgatott az asztalán, és nézte a kicsikori heggeket, ahol folyt a kelevény. Ez mikor folyt, fiam? Ez mikor folyt, fiam? És én mindig mondtam, hogy másfél éves koromban édesanyám így mondta, én nem emlékszem rá. Ő mindig mérgesebben kérdezte, én mindig csendesebben mondtam most már, de ugyanazt, mert más nem tudtam mondani. És nagyon mérgesen mondta, hogy öltözhetek. És az asztal túlsó végén elkezdett írni, és én öltöztem, hát 20-valahány éves voltam, gondoltam, és aztán milyen mérges a doktor bácsi. De én csak megmondom, hogy én vegetáriánus vagyok, hát Hébíz Békés megy a 400 km minimum, valamit enni kell, és mondtam neki, van egy kérésem, és mondta, hogy mondhatom. És mikor mondtam, hogy özvegy édesanyám 400 km-re él, és én születésem óta vegetáriánus vagyok, abbajt az írás, és odajött, és átölelte a vállamat, és háromszor bocsánatot kért, hogy fiam, miért nem ezzel kezdte? Én csak néztem rá, és azt mondja, ha senki nem mondta meg magának, én megmondtam, hogy kicsikorában csont TBC-s volt, és az ilyen emberek mind meghaltak a háborúban. Én nem ismerek ilyen embert, hogy éljen, mint maga. A csont TBC is azért voltam mérges, mondja ő, mert a csont TBC olyan betegség, hogy kitakarítják, begyógyult, tehát ezek a kelevények, ezek a genyek, 2 év múlva kiújul, megint kitakarítják, megint begyógyul, megint ki, és aztán belehal az illető harmadszorra, negyedszerre már nem bírja. És nem értettem, hogy maga hogy él, és
azt hitt, hogy hazudott talán?
Nem mondta, hogy azt gondolt, hogy hazudok, hogy nem emlékszek rá, nem tudom, de azt mondja, most már értem. Olyan, szó szerint így mondta, olyan tiszta volt a vére, hogy a vér kidolgozta a betegséget. Tehát itt is látszik, hogy a táplálék mennyire befolyásolja az egészségünket. Megint megerősödtem, megint felálltam a talpamra, és jobban lettem egy a darabig. A 70-es évek közepén rettentően fájt a fejem. Ha valaki tudja, mi a fejfájás, én kezet fogok vele. És jobb oldalam teljesen zsibbadt le. Minden kezdődött előről. 80-ban befeküdtem az Amerika úti idegsebészetre, és másnap a professzor azt mondta, hogy agydaganat nincs. De a carotis interna, tehát a belső fej verőér be van szűkülve, és bármely pillanatban teljes jobb oldali bénulás. És én rögtön rátettem a kérdést, hát tessék már mondani, főbácsát, én, aki sose ettem hús, hát hogy lehet nekem ilyen csontosodott fejem? És akkor azt mondta, ja, ő magyarázta meg kicsi koromban, sok kálciumot adtak, mert megértettem a magyarázatot, sőt, el is tudom fogadni valamennyire, hogy nem úgy volt, hogy a csont eltörik és visszapászítják egymást, és a két csont messzesíti egymást. Nekem mindig lefőrészeltek, kivettek, és nem tettek helyébe mellé másikat, tehát be kellett messzesíteni. És azt mondja, a vér nem volt olyan intelligens, hogy minden kálciumot a bal csípőhöz vigyen. Az idén voltam egy ilyen vizsgálaton, a más kórházban olvasta az Amerika úti zárójelentésemet, hogy nem érte magának, hogy írtak ilyet, mondta a doktornő. És megfojtotta a monitort, és mutatta, hogy milyen szépen nekem bal oldalt is megy a vér. Buzog a vér, így fejezte ki magát, azt mondja, egy kicsit meg van törve az ér. Tehát nagyon sokat lehet javítani az érbetegségeken.
Hogyan került Brazíliába? Hogy jött a képbe Brazília?
Az édesapámnak a húga, Bokor Katalin. Nagyon érdekes, én kaptam a nevét, pedig hát többen vagyunk lányok. 32-ben kiment a férjével és 3 gyerekével Brazíliába. És édesapámmal mindig leveleztek, nem sűrűn, de úgy ritkán-ritkán írogattak, leveleztek, tehát a kapcsolat megvolt vele. És én 80-ban voltam az amerikai úti idegsebészeten, 80 októberben rokkant nyugdíjra tettek, utána 4-szer voltam a speciális kapuvári érosztályon. 86 májusban kerítésfogva jöttem haza a Hévízi vasutas szanatóriumból. Mindettől, sok forró kezeléstől totál begyulladt minden ízületem még jobban. És azért augusztusban kimentem Belgrádba a rokonaimmal egy ilyen gyülekezeti konferenciára, ahol volt egy brazil házaspár. A férfi látta, hogy az arcomra van írva a szenvedés, akkor megint fájt a lábam, és nagyon fájt a fejem. És azt mondja nekem, hogy hát ott van a nagynénéd, hát miért nem jössz ki? Az én bátyám tolókocsiba ült, és Szampolban van egy világhíró ortopédsebész, és megoperálta, és ma dolgozik. Hát téged is rendbe teszi a lábadat, és meglátod, hogy jobb lesz. Hát hittem, hát 1000%-ig hittem. Én nem természetgyógyászatért mentem Brazíliába, én műtétért mentem Brazíliába.
Megkereste azt az orvost?
Igen.
Megpróbálta megkeresni?
Igen, igen, hogyne. És mikor készlettek az eredmények, azt mondta, hogy fiam, én nem műtem. El kell képzelni, hogy mit éreztem én magamban, ebbe senki nem tudja beleélni magát. Látta, hogy le vagyok döbbenve, és vette a csípőfilmemet a átvilágító szerkentyűre, és megmutatta. Nekem itt körös körül TBC gócok be vannak tokosodva.
Már a törzsében?
Igen, igen, a bal csípőben, és azt mondta, hogy ha ezt megvárják, lehet, hogy annyi. Én le vagyok döbbenve, és nézem, és hallgatom, és amikor látja, hogy annyira csalódott vagyok, biztos az arcom belül, hogy nem tudom színészkedni, akkor azt mondta, hogy én keresek orvost, nagyon akarja műtetni magát. Mondtam, hogy nem, soha életemben többet. Én tudtam a természetgyógyász klinikáról, a néni írta, hogy ebben a természetgyógyász klinikában én meg fogok erősödni. A műtét után, ez volt a terv. Fél évig csináljuk ezt a kezelést, főorvost meg a fő természetgyógyász, ezt tanácsolták, és ha semmit nem javul, nem kell folytatni.
Oda megy az ember betegen, csalódottan egy ilyen természetgyógyászati klinikára, ugye, ha jól emlékszem, ez Paraná államban van.
Igen.
És akkor azt mondják neki, hogy itt nem kap gyógyszereket, hanem különböző természetgyógyászati módszerekkel kezeljük magát. Elhitte? Volt bizodalma az első pillanattól kezdve?
Nem volt, azért nem volt bizodalmam, mert ugye Magyarországon is van természeti kezelés, hévízzel a karos, hát én ezeket jártam. De forró volt az iszap, forró volt a parafin pakolás. Hát én első nap, mikor hozták a hideg agyag pakolást, és egy pokrócot rám tettek, hogy hát december, november, decemberben, hát ott nyárban, melegban, és nekem vacogott a fogam a hideg alatt, mindenki csinálta a maga terápiáját, de egy se volt ilyen összedarabolt, mint én. És mikor lefürödtem a agyag után, akkor mutatták, hogy ülj bele a hideg vízbe, úgy, mint a másik, a hideg törzsfürdő. Hát beleültem én. De ahogy én írom a könyvemben, hogy ha az agy a te akaratod utasítására nem engedi cirkulálni a vért, a gyógyhatás, a víznek a gyógyhatása elvész. Én 2 hónapig nem tudtam, miért voltam kint. A másik dolog, hát én nagyon kenyeres voltam, hogy az étkezésre térjünk át. Minden reggel 6 hónapig én egy falat kekszet se kaptam, sem kenyeret, csak egy pár almát, vagy egy pár narancsot, vagy egy kocka, kis kocka görögdinyét, vagy egy pár szelet sárga dinyét, vagy banánt, szóval gyümölcsöt kaptam. Délben annyit ettem, amennyit jónak láttam, ilyen svéd asztal volt, annyit szedtem, amit akartam. Tehát nem magyar ételek voltak, azt nem kell elképzelni, még a magyarok se főznek magyarosan. Tehát egész más volt az étel, és sok nyers. Persze kenyér nem volt ezekhez a sűrű dolgokhoz, megint nem volt. És itt az este, és ha banán volt az asztal, amikor mentünk az ebédőbe, és láttam a banánt, én úgy haragodtam rá szegényre, elejében nagyon jól esett, hogy akkor még nálunk nem volt így, de hát ha banán volt, nem volt kenyér az asztalon. Mert a banánt a kenyérrel nem keverik a természetgyógyászati klinikán.
És akkor mi volt a fordulópont?
Nagyon hazabágytam. Mindenki beszélgetett, nevetett a brazil, egy nagyon jókedélyű ember, akármilyen szegény. És én már azt sem tudtam, hogy mit nevetnek, miről beszélgetnek, mi. Nagyon nehéz volt. Na de látta a természetgyógyász fő is, főnök, hogy nagyon szomorú vagyok mindig, és szilveszterre, tehát novemberbe kerültem oda, és szilveszterre lehívtak Szampolóból egy Én ügyvédszerűséget Kolozsvári, az ő szülei, édesapám, amik a szomszédok voltak Kolozsváron, milyen kicsi a világ.
Csak azért, hogy beszélgethessenek magyarul?
Igen, hogy mondjam el, hogy mi a problémám, hogy miért vagyok szomorú, és hát, és akkor ők is megmagyaráztak mindent, és nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok érte, és azt mondtam 2 hónap múlva, hogy rettenetes költségbe került, hogy idejöttem adóssággal a hátamon, hát ezt nem lehet, hogy én ne gyógyuljak meg, és nem. Húzok egy vonalat, eddig így volt, de most. Szóval teljes szívvel, lélekkel ráálltam, hogy mindent fontosan és úgy, és gyógyulni akarok.
És ez mivel járt?
Megjungvása utána. Mert ugye elmondták, amit én is most próbálok, és nagyon nehéz nekem is a betegeknek, de nekik van egy könyv, a Bokor Katalin táplálékozó gyógyító, aki elolvassa, tudja, de nekem ott nem volt, hogy kezembe adtak egy könyvet, hogy olvasd el, hogy nem a meleg gyógyít, hanem a hideg gyógyít. A melegben a paraziták, a vírusok, a gombák, minden jobban szaporodik, a gyulladás még jobban begyullad, nagyon igazuk van a braziloknak. Tulajdonképpen a brazilok a knejp meg a kühne terápiáit még jobban reformálták. A brazil klinikán minden héten előadást tartottak a szalonban. Senkinek nem volt kötelező menni, de mindenki úgy ment, mint akit küldtek a betegek, és minden előadáson elhangzott, hogy a vérünk abból képződik, amit eszünk. Természetesen a lelkiállapot, idegállapot, stb. Sok minden befolyásolja, de legelső sorban az étel. És egy héten 2-szer bemutatták, hogy kell kenyeret sütni, tehát gyakorlati tanácsokat adtak, és én, akin ugye először nem értettem semmit az egészben, nagyon tanultam a portugál nyelvet, hogy értsen. Ezek a, mondhatom, hogy nagyon nagy új hölgyek zúgtak, hogy mi az, hogy bélmosás, mi az, hogy nem kap enni, csak inni, mert nem kapott, hát ott nem.
Volt egy időszak, amikor csak ittak, tehát ilyen léböjt kúrát tartottak?
Hát ebben kezdték, nekem is, és mindenkinek. Első 2 hétben reggel este bélmosás volt, és akkor jött minden 3 órába, akár milyen kezelésen voltam, jött az italos nővér, és mindenkinek nyomta a kezébe, aki léböjt kúrán volt, hogy te ezt kapod. A misszióiskola ott volt, a szomszédban, onnan jöttek át fiatalok, és minden beteggel beszélgettek, mert az embereknek különböző gondjaik vannak. Mindegy, hogy honnan való, Amerika, Anglia, Kína, akárki, mindenütt vannak az embereknek lelki problémáik, és erre nagyon nagy hangsúlyt tettek.
Gondolom, az lehetett az igazi, amikor már tudott beszélni maga is az orvosokkal, meg az ápolónőkkel.
Hál' Istennek, nekem állítólag elég jó nyelvérzékem van, amellett, hogy soha nem volt módomban tanulni, és nagyon-nagyon igyekeztem tanulni. Hamar megtanultam portugálul, elég hamar, szóval kezdtem érezni a nyelvnek a szépségét, szeretem a portugál nyelvet.
Mikor kezdte magát testileg jobban érezni?
2 hónapos kezelés után. Mert 2 hónapig kezeltek, de én nem tudtam elfogadni. Én nekem 20 éve lesz, novemberben is kimentem Brazíliába, 20 éve a Calvinton a skót zuhany. Tehát reggel este egy teljes hideg zuhany csinálok a meleg után, tehát én segítem a vérkeringésemet természetesen. Én 87. június 3-án. Kijöttem a brazil kórházból. Én azóta sem a fejemre, sem a lábamra kiírt gyógyszereket soha többet nem szedtem, a mai napig sem, nincs a házban egy fél tabletta sem, de a kezeléseket se csináltam. Egy agyakpakolás soha nem volt rajtam, a régi betegségem miatt, kivéve mikor autóbalesette eltört a jobb sarkam, azt én kezeltem ki, 12 hét helyett 5 hét után már jártam az orvosi engedéllyel.
Amikor ön hazajött, akkor elhatározta, hogy mindazt megírja, amit itt tanult.
Úgy kezdődött, hogy mivel 16 hónapig voltam Brazíliában, 6 hónapig a kórházban, és 10 hónapot a rokonoknál, hazajöttem, és azt mondták, hogy nem kapom vissza a nyugdíjamat. És itt voltam egy fillér nélkül. És rengeteget jártam a nyugdíj után, minden után. Szóval nagyon-nagyon szegénységben és nehézségben éltem.
Visszakaptam?
Vissza. És a Mártirok útjai gabonaipari szaküzletben vagy 6 piros zacskos szőalisztet tettem a kosaramba, és a pénztáros megkérdezte, hogy mit akarok én ennyivel. És mondtam, csinálok belőle tejet, tejfölt, túrót, ezt-azt, hát kint tanultam Brazíliába. Hát azt mondja, miért nem ír maga egy ilyen könyvet? És mondtam neki, hogy nem tudok én könyvet írni, azt se tudom, hogy kell, de pénzem sincs rá, még kenyére is alig van. És meghallott egy magyarul, nagyon jól beszélő nő, aki nem magyar volt, és azt mondta, hogy majd ő segít. És megállt az élet az üzletbe, és mindenki receptet írt, amit én diktáltam. A vezető is előkerült, a pénztáros és a vevők is. Úgyhogy bezárták a boltot, sötét lett, és mi a nővel kikerültünk az utcára, és kint beszélgettünk tovább. Nagyon jól beszélt magyarul, és nagyon sokat segített, ez Ikaruszban volt egy vezető orosz nő, és adott nekem villanyigológépet kölcsön, kiküldött egy csomó gépnivalót, amit jól megfizetett, tehát anyagilag is segített, géppel, írógéppel is segített, és így megírtam, na és akkor így lett győrbe kiadva. Az első könyvem 50 ezer példányban volt kiadva, és 50 ezer példányban egy év alatt elfogyott, szóval ez csúcs volt.
Ez volt a táplálékod legyen gyógyítod.
Ez volt a táplálékod legyen gyógyítod első kiadása.
Hányadiknál tart most?
Most a negyedik kiadásnál tart, de ez volt 89. december 22-én, került az első. 92-ben visszamentem tanulni Brazíliába. A mostani kiadások ezt már mind tükrözik. Sokan megfordultak már itt, és nagyon szeretném velük megértetni, amilyen a vérünk, olyan az egészségünk. Tehát amit táplálkozunk, abból van a vér. A táplálék befolyásolja, hogy én egészséges maradok, vagy gyógyulok, vagy betegséget szerzek. A kellő mennyiségű folyadék. A minden egyszerű vízben gyógyerő van, ha én azt szakszerűen alkalmazom. Ó, hát én milliókat eldobtam magamtól, Marika, milliókat. Ide hozták a földet, hogy Katalin nézze meg, hogy ez jója, és hogy szállítsuk magának ide. És mondtam, hogy bocsánat, nem. Minden város, minden faluban van föld, hát a szállítási költség. Hát egy rákos betegnek óránként cserélni kell magán. Hát az hogy fizesse ezt meg? Itt mindenféle ügynök megfordult.
A természetgyógyászat és üzlet, és ön akkor tudná megvalósítani az elképzeléseit, hogyha finanszíroznák olyan csoportok, amelyek mondjuk ügynöki munkával szedik hozzá össze a pénzt?
Én nagyon szerettem, mindenütt fújtam, hogy nagyon jól lenne egy ilyen kórház. És nagyon sajnálom a betegek itt topognak, hogy Katalin, hol feküdjek be, hol csinálják ezt, és azt kell mondjam, hogy sehol. De én csak olyan kórházat tudok elképzelni, ami natur brazil típusú terápia. Tehát gyógynövények, agyag, iszap, víz és egészséges táplálék. Természetesen napfény, a mozgás, a masszírozás, ez a lelki vonalon, a beszélgetés, a meghallgatás, az erősítés, ez nagyon-nagyon fontos minden betegnek. 3 éve mentem férjhez, de már 2 könyvet újonnan írtam azóta. Látogattunk, írt egy nagyon szomorú levelet, egy depressziós hölgy, nem messziről elmentünk a férjemmel meglátogatni. Ezután írtam a szeretet, mint gyógyító erő, iránytú a depresszióból való szabaduláshoz. Ezt minden embernek el kéne olvasni. A szeretet az első a gyógyításban, a család élet, az összetartás, hogy mindenki tudja maga helyét abba a családba, és azt úgy vigye, hogy tudjon mindig önmagába szembenézni.
Csupa olyan gyógymódot ajánl, legyen az iszappakolás, vagy éppen étkezési tanácsok, amik igazából filléres dolgok, amiket könnyen meg tud valaki csinálni, nem drágák, nem csodaszerek. De hadd legyek az ördög ügyvédje, amikor az ember beteg, és amúgy is sokat kell magával törődnie. Egyszerűen nincs, aki cserélgesse rajta folyton az iszappakolást, aki meggyúrja a földet. Nincs, aki megcsinálja azokat a gyümölcsleveket, azokat a zöldségleveket, amiket ön ír.
Nem pénzkérdés.
Mi a tapasztalata az emberekről, hogy végigviszik-e ezeket a tanácsokat? Megcsinálják-e?
Kevesen. Mikor a tolókocsi szklerózis multiplexes idehozza a férje itt a kocsi az irodába, ahol ül, és mikor mennek el, megfordítja a kocsit a férje, és azt mondja, hogy nekem erre nincs időm, ebből nem csinálunk semmit. Az asszony hallatára. Tulajdonképpen mi ennek a terápiának a lényege? Egészséges vért képezni, amit csak egészséges táplálékból lehet, a meleg-hideg fürdőkkel segíteni a vérkeringést, a földben, az agyakban szilícium, kálium, magnézium, minden ásványanyag, amiből mi vagyunk, hát mi is porból lettünk, úgy van, beszívódik, feloszlassa a daganatokat, a gyulladásokat, rendkívül gyógyítja, nyugtatja az idegeket, ami nagyon fontos, hiszen mindenki rohan. Ha a fehérje táplálkozással nem áll le a beteg, nem lehet meggyógyítani. Én téhezve kezdtem az életet. A paraszt megette a szalonnáját, de egész nap kapált, kaszált, és amellett a kidudorodó táskából a paradicsomot, paprikát evett hozzá annyit, mint ma egy család nem eszik meg egy evésre. Ma alig esznek nyerset, én minden betegtől megkérdem, hogy mennyi mit evett, és mennyi nyerset, mennyi zöldet, gyümölcsöt. Ma reggel, délbe, este, délután fehérje, McDonald's, szendvics fehérje, mert mi van közte, sajt, tojás, szalámi, fölvágott, mit tudom én. Tehát nem lehet a fehérje Dr. Kímétől tanultam, hogy mikor távozik el, viszi ki az ásványi anyagokat, szilícium, magnézium, kálium, kálcium, minden. Nincs erő, nincs az embereknél, ami tartja őket, mert a fehérje mindent kisepel. Föl vannak puffasztva nagyok. Szampori orvosi könyv írja, a gyermek orvosi könyv, hogy az állati termékeket a gyermeked csontjait duplájára növelik, de semmi tartás nincs. Mikor a csontritkulás kémiemet írtam, mondta a rádióban, aztán még Olándor bácsi, hogy a fiúk 40%-a nem felel meg katonának. Mert magasak, szolosak, de tartás, erő nincs semmi. Még ezt sem mutattam. 2005-ben írtam életreceptek, ételreceptek, vegán életmód, vegán receptek. Ebben több mint 200 recept van vegán, tehát teljesen állati termékmentes, de nekem nem ez a vasizdasz ebbe a könyvbe. Nekem ez a vasizdasz, hogy benne van, hogy a A-vitamin 16 g sárgarépa megadja az egész napi szükséges A-vitamint. 16 g a sárgarépa, 42 g a fehérrépa, 73 g a sárgadinnye, 124 g a kajszibarack, de 12 g borjómáj, 77 g tőkehal, 414 g vaj. Melyiket könnyen megemészteni? A 16 g sárgarépát, vagy a 12 g borjómájat?
Ide jön egy család, és ad nekik tanácsokat, hogy hogyan táplálkozzanak. Én látom a lelki szemeim előtt, meg lehet, hogy én is ezt mondanám, hogy de Katalin, hogyan fogom én ezt megcsinálni? Elmegyek reggel dolgozni, hazajövök este, és akkor pepecseljek a szójalisztel, meg a teljes kiörlésű gabonával, meg egyáltalán mi megszoktuk, szeretjük a pörköltet, a rántott húst. Sokszor találkozik ilyennel?
Nagyon sokszor. És nagyon szomorúan. Én emlékszem rá, hogy édesanyám a csutkatövet dugta a kályhába. Ha nagyon lobbant, akkor nagyon főtt az étel, ha véletlenül tésztát gyúrt és később tett rá, akkor kialudt, még egyszer meg kellett gyújtani. Most mit csinálunk? Pötty és ég a tűz. Tényleg nincs ideje a nőknek? Vagy berte a habot, mert tehenünk meg csukunk volt, tejet, tojást ettünk. És berte a habot mivel? Villával. Most meg pötty, a turmizgép vagy akármilyen masina. Tényleg nincs idejük a nőknek? Megcsinálom a diótejet 3 napra, beteszem a hűtőbe. Mit lehetett betenni régen? Engedni le a kútba, a vederbe, mikor még nem voltak hűtők. Nem tudom, hogy ki hogy emlékszik rá. Tényleg nincs idejük? Kérem, ha boldogan, örömmel csinálok valamit, fel annyi idő kell, fel annyi energia kell, nem? Nem így van? És mit hallok? Mit hallok a gyerekektől? Gyertek már vacsorázni, mondja anyu, mert én is már akarok nézni tévét, már hadd mosogassak, már annyi baj van veletek. Hogy esik az étel így? Az emberek elfejtettek beszélgetni. Volt egy férfi fiat, egy család betegem, és a férfi, a fiatal ember az később megnősült. És ide jön már, amikor kisbaba volt, és azt mondja, amikor kiment az autóba valamiért a felesége nekem, hogy Katinéni, tessék már mondani a Lacinak, hogy beszélgessen vele, amikor hazajön. Hát egész nap ott vagyok ebben a 8 hónapos gyerekkel, egész nap nem beszélgetek. Később a nő kimegy a WC-re, és akkor mondom, te Laci, hát mikor hazamész, beszélgessél abba az asszonyat. Ott van egész nap egyedül a 5. emeletem, mit tudom én hol. Sose felejtem el. Soha. Rám néz, nagy, szép szemei vannak. De Kati néni, én sose láttam a szüleimet beszélgetni. Mindenki viszi magával, amit otthon látott, és nagyon erős kell legyen, hogy azon változtassa, amikor lássa, hogy hó, azt a szomszédbe ezt jobban csinálják, vagy ott, vagy a barátaim közt ez jobban megy. Elnézést, én szeretem az orvosokat, és nagyon jó barátaim vannak, de ezt el kell mondani. Nekem soha senki nem mondta, hogy lesz még egy óra az életedben, amikor nem fog fájni. Nekem 45 éves koromig nem volt egy óra, hogy ne fájna a lábom, aztán meg a fejem is ráadást. Én fölébredtem éjjel a megforduláskor a saját jajgatásomra, hogy úgy fájt a csípőm minden mozdulatra, de soha reményt, bíztatást nem kaptam. És ez nagy hiány. A beteget nem be kell nyomni, hogy igenis beteg vagy, és vissza kell, gyere, és így lesz, és úgy lesz, szinte meg, én ezt mondom, én ijesztő bácsinak, meg ijesztőnének nevezek sokat, hanem reményt kell adni, de alappal, mert én nem csapok be senkit. Mikor látok olyan súlyos beteget, hogy semmi reményem, ha csak lehet, én megrugdalom a hozzátartozó lábát, és neki megmondom, hogy ezek a terápiák már csak fájdalom csökkentéssel lehet, hogy csak arra lesznek. Tehát én nem, még senki el nem ment, hogy én becsaptam. A levegőbe való hitegetést, azt nem szabad. De ha a betegnek nincs reménye, és ha a beteg nem akar meggyógyulni, azt nem lehet meggyógyítani. Igaz? És ez a legfontosabb. És ezért fáj nekem az életem egy fájdalma, hogy egy ilyen kórházat nem lehetett összehozni. Nem nekem a hasznomra. Én szegényen születtem, és szegényen fogok meghalni. Nem. Sokszor mondom a betegeknek, én nem a 10 könyvemre vagyok büszke, hanem hogy senkinek semmi ilyent, amit előállítanak, nem akarok neveket mondani, semmit soha ki nem írtam. Soha. Pedig nekem is megadnák a 100%-ot, megmaradták volna. A beteget rá kell döbbenteni, a Jóisten után én vagyok a magam legnagyobb orvosa.
Kedves hallgatók!